Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Egy új kezelési mód megduplázza a túlélési időt a prosztatarákos betegeknél. Az Arizona Állami Egyetemen alkalmazott gyógymód lényege, hogy néhány nagy dózis helyett kisebb adagokban többször adják a rákellenes gyógyszert a pácienseknek egy személyre szabott algoritmus alapján. Ez a módszer a daganatokat nem kényszeríti továbbfejlődésre, azaz a gyógyszernek ellenálló új típusú sejtek létrehozására. Az ehhez hasonló evolúciós rákkezelési stratégiák lényege, hogy nem törekednek a daganat teljes elpusztítására, de megpróbálják kordában tartani azokat. A kezelés eddig 15 hónapról 33 hónapra növelte a túlélési időt a vizsgált 17 prosztatarákos betegben. A kutatócsoport megkapta az engedélyt egy nagyobb vizsgálat megkezdésére. A módszert először bőrrákra és pajzsmirigyrákra terjesztik ki. Vajon milyen messze vagyunk a gondolatolvasástól? Lényegében ezt a kérdést tette fel a New Scientist egyik legutóbbi számának vezércikke. A legtöbben úgy véljük, gondolataink biztonságban vannak koponyánk belsejében. Azonban az agyi képalkotás új módszerei a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével együtt felvetik a korlátozott gondolatolvasás lehetőségét. Egy nemrég közzétett kutatási eredmény szerint a mesterséges intelligencia a kísérleti alanyok agyának funkcionális MRI felvételével alapján nagy pontossággal kitalálta, mi volt azon a képen, amit a vizsgálat során néztek. Igaz, a vizsgálathoz hatalmas készülékre és a fejre rögzített EEG sapkára van szükség, de a gyors fejlődés következményeként egyre kevesebb és pontatlanabb adat is megteszi majd. A probléma rendkívül aktuális. Az Egyesült Államokban egyes cégek funkcionális MRI vizsgálatok adatait ajánlják fel a védelem erősítésére, Indiában pedig arra használnak egy agyi vizsgálati módszert, hogy megállapítsák, a vádlottak részt vettek-e bűncselekmény elkövetésében. Ausztrália lehet az első ország, amely győz a méhnyakrák elleni küzdelemben. Egy államilag finanszírozott 2007-ben indult iskolai vakcinációs programban minden 12-13 éves lány számára ingyenesen elérhetővé tette a HPV, vagyis a humán papillomavírus elleni védőoltást. A HPV fertőzések felelősek a méhnyakrákos esetek több mint 99%-áért. A Melbourne-i Murdoch Gyermekegészségügyi Kutatóintézet adatai alapján Ausztráliában 2007 óta a HPV fertőzések aránya 22,7%-ról 1,5%-ra esett a 18-24 éves nők körében. A kutatók annyira biztatónak találják a számokat, hogy a jelenleg évi 3000 körüli méhnyakrákos megbetegedések számát 2050-re csupán néhány esetre becsülik. Magyarországon 2014 óta van lehetőség a 12. életévüket betöltött, az általános iskola 7. osztályába járó lányok térítésmentes oltására.
Szigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Betegsége kerekesszékhez kötötte a fél életén át, de az elméje, a fantáziája talán éppen ezért is mindenkinél szabadabban szárnyalt. Stephen Hawkingról mindenki felső fokon szokott beszélni. Mondják róla, hogy ő volt korunk Einsteinje, a legokosabb ember. Nos, szinte biztos, hogy voltak, vannak nála okosabbak is, de hihetetlen akarat erejével és életigenlésével, no meg azzal a közvetlenséggel, amellyel hajlandó volt akár amerikai tévésorozatokban is vicces szerepeket vállalni, hatalmas szolgálatot tett a tudomány népszerűsítésének. Bíró Tamás Sándorral, az MTA Wigner FK részecske és magfizikai intézet igazgató helyettesével beszélgettem. Stephen Hawkingot sokan a világ legokosabb emberének tartották. Tulajdonképpen minek köszönhető ez a hírnév?
Én úgy gondolom, hogy két tényezőnek, az egyik természetesen a tudósként elért eredményei, a másik pedig a különleges élethelyzete, tehát az a küzdelem, amit a betegsége dacára folytatott, és a végsőkig kitartott amellett, hogy továbbra is kutathassa a kozmosz titkait, ami annyira lelkesít sok kutatót, és talán sok más embert is, de tényleg rendkívül nagy kitartás, és nagyon sok gondolkodás, munka, töprengés kell hozzá.
Említette a tudósként elért eredményeit, mi az, amit tulajdonképpen Stephen Hawkingnak köszönhetünk?
Hát egyrészt ugye ő azon tudósok közé tartozik, aki a nevét adta bizonyos jelenségeknek. Tehát beszélünk ma Hawking sugárzásról, meg Hawking hőmérsékletről, ami a fekete lyukakból származó sugárzást jelenti, és annak a hőmérsékletét. a világegyetem fejlődésével és azon belül is azokkal a furcsa objektumokkal foglalkozott, amit fekete lyukaknak nevezünk. Ugye a fekete lyuknál olyan erős a gravitáció, hogy a fény sem tudja elhagyni, de ezen túlmenően nehéz megmondani. Tehát ezek annyira mély és nehéz kérdések pillanatnyilag. Ő volt az az első bátor elméleti fizikus, aki megpróbálta a modern fizika két olyan elméletét, ugye az einsteini általános relativitás elméletet és a kvantum fizikát egyszerre alkalmazni éppen ezekre a jelenségekre, és ebből fedezte fel a Hawking sugárzást, amit róla neveztek el. Ez a két elmélet még mindmáig nincs teljes összhangba, és lehet, hogy még évszázadokba kerül, amíg a fizika eljut odáig, hogy megértse ennek a két elméletnek a különbségét, és felfedezzen egy újabb elméletet, ami mindkettőt megmagyarázza.
Mi földi halandók nem is érthetjük ezt?
De, hát meg lehet érteni, én nekem az az elvem, mindent meg lehet érteni, csak idő és erőfeszítés kell hozzá. Ugye azért a matematikai levezetés részleteit, ahhoz kell egy kis tanulás is. Hát azt az ember addig nem érti, de néhány alapjelenséget azért lehet érteni, csak vissza kell mennünk egy kicsit a fizika idejében. A gravitációnak a modern tanulmányozása, hogy az Galileivel és Newtonnal kezdődött. Galilei volt, aki felfedezte azt, hogy a különböző testek azonos gyorsulással esnek. Ugye ez a régi tréfás kérdés, hogy mi a nehezebb, 1 kiló vas vagy 1 kiló tolpehely. Hát ha mind a kettő 1 kiló, akkor egyforma neheze. Tehát az, hogy a nehézségi gyorsulás az független az anyagi minőségtől, és ezért a forrása nem az esőtestben van, hanem abban, ami vonza őket. Ez volt Galilei. Newton utána csinált egy elméletet erről a nehézségi erőről, és ő érdeme volt annak a felismerése például, hogy ahhoz, hogy a bolygó a pályájukon mozogjanak, nem hátulról előre kell őket kis angyaloknak lögdösni, hanem a majdnem kör alakú pálya középpontja felé kell hatni az erő. És akkor már nyilvánvaló volt, hogy a nap vonzása az, ami a bolygókat a pályájukon tartja. A következő kérdés az volt, hogy ez a nehézségi erő akkor hat az égen, hat a földön, teljesen általános. Ha egy erő általános, és itt jön Albert Einstein, felmerül a kérdés, hogy vajon a fényre is hat-e a gravitációs erő. Vagyis van-e a fénynek súlya? Ugye a fényt azért mi olyan anyagtalan dolognak érzékeljük, és való igaz, hogy az úgynevezett nyugalmi tömege, ha a fényt megállítanánk, nem lenne tehetetlensége. De nem lehet a fényt megállítani, és igenis a haladó fénysugár is érzi a gravitációs erőt. És ezek után jött az, hogy ha ez a fény érzi a gravitációt, a nehézségi vonzóerőt, akkor a fénypálya elgörbül, és ha nagyon erős a gravitáció, akkor annyira elgörbül, hogy nem is tud megszökni a fény. Így jöttek létre ezeknek a fekete lyukaknak a koncepciója, az ötlete, a modellje, és a matematikai egyenletek is ezt mutatták. És akkor ezután valami, amiből a fény sem tud megszökni, azt ugyebár távolról nagyon-nagyon feketének kellene látni. És a kérdés most az volt, amit Hawking fedezett fel, hogy igen ám, de az előfordulhat, hogy kvantumos, parányi, elemi részecskék keletkeznek egy ilyen horizont közelében, azoknak az egyik fele beleesik, a másik fele akkor nyer annyi energiát, hogy mégis megszökjön. És így történt az, hogy a kvantumos meg a relativitás elmélet együttes alkalmazása alapján ő felfedezett, megjósolt egy jelenséget, amit egyébként még mindmáig nem sikerült kimérni. Tehát ez még a jövő kérdése, ennek a kísérleti igazolása. Amikor ő ezzel az ötlettel előállt, ez nagy meglepetés volt, mert korábban, ugye még az Albert Einsteini elmélet alapján senki nem várta, hogy bármi megmenekülhet egy fekete lyukból. És mégis úgy tűnik, hogy bizonyos kvantum jelenségek által lehetséges, hogy onnan egy sugárzás jöjjön ki, és ennek ő még a hőmérsékletét is ki tudta számítani.
Egy tudós munkásságát mennyire befolyásolja az, hogyha egy-egy tézisét megcáfolják, ugye Stephen Hawkinggal is előfordult ilyen?
Természetesen, sőt, hát volt valami híres fogadása is, amit pár évtized múlva ismert el, hogy elvesztett. Igazából ez teljesen normális. Tehát általában úgy van, hogy 1000 ötlet közül egy válik be. Persze, ha valaki Stephen Hawking, lehet, hogy már minden 200. ötlete olyan volt, amit bevált, és 1, 2, 3 van olyan, amit tényleg túlmutat az ember életén, és szinte azt mondjuk, hogy örökre szól, ha szerencséje van. bennem vált ötletek, azok nagyon is kellenek. Tehát ez olyan, hogy is mondjam, mint például az elhullott növények, amik gazdagítják a talajt azok számára, akik végül szárba szökkennek. Ez egy természetes dolog, és bárkinek, még a legnagyobb zseninek is lehetnek rossz ötletei. A lényeg az, hogy a tudós közösség ezt sok oldalról meg tudja vitatni, és idővel eldől, hogy ez most egy érvényes, igaz dolog-e, vagy pedig tévedés.
Nyilván nehéz ezt így előre megmondani, de ön szerint mondjuk 10 év múlva mire fognak emlékezni a tudósból?
Ez tényleg nem könnyű megmondani. Hát ugye ő nem csak a tudósok közt volt ismert, hanem a közvélemény előtt is. Egyrészt írt olyan könyveket, amik a nagy közönség számára szólnak, az idő rövid története talán mindenki által ismert. Szerepelt filmekben, megjelent tévésorozatokban is. Nem tudom, én félek, hogy még nem csak 10 év múlva, de most is a legtöbb ember a tolószék miatt fog rá emlékezni. Tehát a betegsége és az annak ellenére folytatott erős akarata és küzdelme lesz emlékezetes.
Említette a filmeket, a tévésorozatokat, mennyire járult hozzá az ő népszerűségéhez az, hogy ilyen helyeken is megjelent, ahol azért valljuk be őszintén a tudósok általában nem nagyon szoktak.
Hát a kollégák legalábbis eleinte nyilván szanyalogtak, de aztán mindenki megszokta. Viszont a nem tudósok számára azt hiszem más csatorna nem is lehetséges, mint hogy valaki megjelenik a médiákban. Picit mindenkiben él a gyanú, hogyha nem lett volna ez a heroikus háttér, tehát az, hogy neki küzdeni kellett azért, hogy először ugye az ember járni nem tud, fogni nem tud, a végén beszélni sem tud, és szemvillanásaival irányított komputerrel kommunikáljon a világgal, és még mindig képes tudományt művelni. Tehát én azt hiszem, hogy ez az adottság, ez annyira egyéni benne, ez precedens nélküli, korábban sem volt, reméljük nem lesz rá szükség a jövőben sem, de ez annyira egyedi és annyira mélyen emberi, hogy szerintem ez a nem tudósok körében is hatásos volt. Az, hogy most a kozmosznak a különböző elméletei közül miért éppen az övé az, ami jó vagy nem jó, hát ezt azért még tudósok generációinak kell majd kísérletileg ellenőrizni. Egy biztos, hogy az ötletei azok sziporkázóak.
Ugye sokan Albert Einsteinnel emlegetik őt egy lapon, mint zsenit. Valóban ennyire zseni volt Stephen Hawking?
A maga módján. Én azt hiszem, igen, a maga idejében ő volt a 1970-től 2020-ig terjedő időszak Albert Einsteinje. Szerintem nem túlzás ezt állítani.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.